Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hiszem azt, hogy valami nagyszerű fog történni a következő évben. Fordulj a melletted ülőz és mondd neki azt, hogy valami nagyszerű fog történni. Valami nagyszerű fog történni. Hiszitek ezt? Amen? Amen? Oké. Van egy kis előkészület, ami szükséges nekem most ide a kis prezentálásomhoz. De mielőtt kiasztanám a jegyzeteket a mai napra, csak megvárom itt. Oké. Nagyon jó. Köszönöm szépen, Csoki. Köszönöm szépen. Biztos azt gondoljátok, mi fog itt ma történni? Mi ez a rengeteg? Elmondom, hogy ez a sok befőttes üveg, ebbe egy picit még többet, ez a sok befőttes üveg, ez anyukámtól van. Ugyanis ebbe hozza nekünk mindig a kaját, úgyhogy most jó hasznát veszem ezeknek az üres befőttes üvegeknek. Oké, szóval... Előző év a növekedés év volt. Isten adott egy látást nekünk, mint gyülekezet, hogy mi az a cél, amit el kell, hogy érjünk. Mi az a következő lépés az életünkben is. Hiszem azt, hogy 2019 ugyanígy a növekedés éve lesz, és Isten szeretné nagyobbá tenni az életünket, és hogy növelni az életünket. Szóval Isten a szívemre helyezett egy különleg egy szót, amit már imában el is mondtam. Hogy hiszem azt, hogy 2019 az erő éve lesz. Az erő éve lesz. Miért mondom ezt? 2019 nem az erőlködés éve lesz, hanem az erő. Van egy különbség a között, hogy erőlködünk, és van egy különbség, és a között, hogy erősek vagyunk. És van egy kenet az életünkön. Jézus, amikor ezen a földön élt, ő nem erőlködött, ő nem rohant, ő nem volt túlterhelve, ő nem volt stresszes, mégis óriási dolgokat végzett el rajta keresztül Isten. Azért, mert Isten ereje volt benne. Isten szeretné a következő évben, ha megtanulnánk, mit jelent ez? Erővel élni, kenettel, tekintéllyel, hatalommal vezetni és irányítani az életünket. Amen. Isten nem azt akarja, hogy elfoglaltak legyünk, hanem hogy gyümölcsözőek. És van különbség a kettő között. Nem csak, hogy túléld a következő évet, hanem hogy szárnyalj. Hányan szeretnétek szárnyalni? Amen? Én szeretnék többet elérni a 2019-ben, mint előző évben. De nem több munkával, hanem több erővel. Több erővel. Amen? És hiszem ezt, hogy nagyon sokan csináltunk sok mindent az előző évben, de nem láttuk olyan mértékben a gyümölcsét. És hiszem azt, hogy ahhoz, hogy több dolgot érj el, nem kell feltétlenül több dolgot tenned. Isten képes arra, hogy több dolgot végezzen el 2019-ben, és kevesebbet dolgozz. És kevesebbet erőlködj az ő ereje által. És erről fogunk beszélni a következő évben. Már következő vasárnaptól kezdve, itt, minden vasárnap. És hiszem azt, hogy Isten akar egy tekintélyt, egy hatalmat adni az életünkbe. És tudjátok, aki szokott edzeni, az tudja, hogy először kétféle edzésterv van. Van tömegnövelő edzésterv, és van erőnövelő edzésterv. És ezt a kettőt mindig egymás után felváltva kell használni. Másfél hónapig tömegezel, utána másfél hónapig erőnövelő edzést tartasz. Aztán megint tömeg, megint erő. Megint tömeg, megint erő. Akik járnak konditerembe, tudják ezt, hogy miért van. Azért, mert az első másfél hónapban, amikor tömegezel, felveszel, nagyobb lesz az izmod, több tömeg jön fel rád, nem feltétlenül nagyobb lesz az izmod egyébként, hanem a súlyod megnő. Viszont, amikor elkezded erőd, erőnövelő edzést csinálni, akkor az izmaid lesznek erősebbek. Hogy elbírd a következő tömegnövelő edzést. Ugyanis sokszor akarunk növekedni az életünkben, a következő szintre lépni, de Isten mindig azt csinálja a szellemi életben és a szellemi dolgokban is, hogy lehet, hogy ad neked egy nagyobb felelősséget, növeli az életedet, például adott egy házasságot, egy feleséget, egy férjet, bármi is az életedben, Isten megáldott az életedet, gyerekeket, azt szeretné, hogyha megerősödnél azon a szinten. Hogy utána még tovább tudjon vinni. Hogy még többet tudjon rád bízni. Nagyon sokszor nem bírná el az izmunk a következő szintű súlyokat, hanem növelő edzést csinálnánk. Akár a kondizásban is. Ugyanígy van szellemi értelemben is. Nem tudom, értitek-e, hogy hova akarok kiukadni. De a lényeg az, hogy most azt érzem a szellememben, hogy szükségünk van arra, hogy megerősödjünk. Megerősödjünk hitben, megerősödjenek a házasságaink, megerősödjenek a kapcsolataink, megerősödjön a látásunk, a víziunk, megerősödjön a hitünk, a meggyőződésünk Krisztusban, megerősödjünk nagyon-nagyon sok területen az életünkben, hogy utána Isten tovább tudja növelni az életünket. Hogy tovább tudjon vinni bennünket, hogy tágítani tudja még jobban az életünket. De mindig az életben így történik a növekedés. Növekedsz, erősödsz. Növekedsz, erősödsz. Növekedsz, erősödsz. Amen? És ugyanez van a szellemi életben is. Vannak emberek, akik hitben meggyengültek a gyülekezetben. Én szeretném látni, hogy ezek az emberek erősebbek a hitben. Szeretném látni egy év múlva, hogy soha ilyen erősek még nem voltak a hitükben, mint egy év múlva lesznek. Vannak, akik félnek felállni, vezetni. Szeretném látni egy év múlva, hogy ezek az emberek erősek, magabiztosak, bátrak. Vannak, akik félnek megszólalni a munkahelyükön, felvállalni a hitüket az iskolában, bárhol. Szeretném látni, hogy az emberek nem szégyellik. Ezek az emberek megerősödnek a meggyőződésükben, a hitükben. Szeretnénk látni azt, hogy gyerekekből felnőtté válunk azáltal, hogy megerősödünk. Amen. És szeretném látni ezt, hogy mi, mint gyülekezet, erősebbé válunk szellemben, a kapcsolatainkban, a tiszteletben, a bármilyen területen az életünkben, azért, hogy Isten a következő szintre tudjon vinni bennünket. Viszont a másik dolog, amit még látok, az, hogy nagyon sokszor szétforgácsoljuk az időnket és az energiáinkat. Túl sok mindent csinálunk, és nem fókuszáltan csináljuk. Nagyon sokszor azt látom, hogy rosszul osszuk be az időnket. Nagyon sokszor azt látom, hogy nem működnek dolgok az életünkben. És hadd mondjam el, hogy az elsőleges kulcs ahhoz, hogy erős életet éljünk, az a naptáraddal kezdődik. Szeretném megkérdezni, hogy van-e itt, ki használ naptárat? Szuper. Majdnem mindenki. Tök jó. Ha még nem használsz, használj. Rengeteg lehetőség van. Teljesen mindegy, hogy elektronikus vagy papírformában. Az időmenedzsmenten múlik nagyon sok minden. A naptáron múlik nagyon sok minden, hogy ne aprózd el az energiádat, az idődet, hanem a megfelelő dolgokat az első helyre helyezd. Ha a megfelelő dolgok, az első dolgok az első helyen vannak az életedben, akkor Isten meg fogja áldani a többit is. Meg tudja áldani a többit is. Miért? Azért, mert ez a kulcs az egésznek. Most szeretnék kiosztani nektek, vagy szeretném megkérdezni a Nikit, illetve a Csokit, hogy osszák ki egy lapot. Ez egy segítség nektek a következő évnek a megtervezésében, 2019 megtervezésében. Hogyan osszátok be az energiátokat, az erőtöket, mire fókuszáljatok. És egy pár percet szeretnék csak erről beszélni, hogyha mindenki megkapja ezt. És ehhez hoztam egy kis prezentációt nektek, bár le van írva minden. Oké. Szóval, ha odalapoztok, ahol a sok szöveg van, látjátok ezt, hogy miért? Miért a naptár, miért az időbeosztás, miért olyan fontos ez? Miért beszélek erről az év utolsó vasárnapján? Azért, mert a naptárod nem az, amit teszel. A naptárodban lévő programok igazából nem arról szólnak, hogy mit teszel, hanem hogy mit értékelsz az életedben. Ami be van írva a naptárodba, azt értékeled. Az számodra az érték, az számodra a fontos. Így van? A naptár viszont egy gyakorlati eszköz arra, ami képessé tesz, hogy növeld a kapacitásodat, és hogy ne erőlködj az életedben, hanem erőteljesen élj, hogy hatékonyan élj. Oké? Hogyan működik ez az egész? És most hoztam nektek egy kis prezentációt. Oké? Remélem, hogy működni fog. Úgyhogy kis segítséget kérnék, ezt most lerakom ide, és majd ebbe fogok beszélni, és remélem, hogy fog szólni, bocsánat. Szóval, először is, ahogy látjátok ott, négyféle dolgot határoztam meg az életünkben. Négy dolog. És itt is az asztalon négyféle dolgot láttok. Láttok köveket, láttok kavicsot, láttok homokot, és láttok vizet. Oké? Szóval, most egy kis kísérletet fogunk csinálni, remélem, hogy össze fog jönni. Nem sokszor csinálok ilyeneket. De az a lényeg, hogy a kövek az életünkben azok a dolgok, amik feltöltik vízióval az életünket. Amit víziót adnak, látást adnak. Oké? A kavicsok azok a dolgok az életünkben. Ilyen például ugye minden vasárnap, mondjuk, hogy KK vasárnap, minden vasárnap egy vízió vasárnap. Isten egy víziót ad, egy látást ad az életünkre. Kavicsok azok a dolgok az életünkben, amik összekötnek másokkal. Ezek a kapcsolataink. És az előző évben nagyon sokat beszéltem arról, hogy ha szeretnéd, hogy az életed növekedjen, vedd magad körül minél több baráttal, olyan emberrel, akik által növekszik az életed. A kapcsolatok elengedhetően fontosak az életünkben a növekedéshez. Egyedül soha nem fogsz növekedni. Egyedül otthon olvashatod a Bibliádat, amennyit csak szeretnél és imádkozhatsz, az életed nem fog növekedni. Miért? Mert Isten így teremtett bennünket, hogy ne tudjon növekedni az életünk egymás nélkül. Ezért teremtett minket kapcsolati személyeknek. Ezért van a gyülekezet. Ezért rakott minket össze egy gyülekezetbe. Szóval a kapcsolatok, azok a programok, amik összekötnek egymással, ezek a kavicsok az életünkben. A homok az az életünkben a felelősségek. Mindenkinek vannak felelősségei. Nagyon sokszor, nem tudom, ti hogy vagytok vele, nagyon sokszor a felelősségeket rakjuk a legfontosabbnak az életünkben. De nem véletlenül van a harmadik helyen. Szóval, ezek a felelősségek. Felelősség a munkahelyeden, felelősség az iskolában, felelősség a gyülekezetben akár, szolgálatban, felelősség a családban, a háztartásban. Mindannyiunknak vannak felelősségeik. És végül a víz, az pedig a személyes életünk, a hobbiaink, a kedvteléseink, amit a személyes életünk. Oké? És ezek azok a dolgok, ez a négy terület, ami meghatározza az életünket. Na most képzeld el azt, illetve most meg fogjátok nézni, hogy itt van egy ilyen dunsztos üveg, amit megtöltünk ilyen homokkal, vízzel, kövekkel, kavicsokkal. Véletlenszerűen meg fogom ezeket most tölteni. Oké? Tudom én. Vízzel. van ott még egy ilyen kis kimérőm, azt légy szíves, adjátok már ide. Nem akarok nagy koszt csinálni. Oké, izgatottak vagytok, mi fog történni? Én nagyon. Ó! Ajaj. Belekotrom ezt is. Mi van még? Kovics. Először ebbe. Ja, egyébként mindegyik üvegbe ki van mérve, és pontosan gramra ugyanannyi van. Hasonlóakból gramra ugyanannyi van. Tehát így random belerakom az életembe ezeket a dolgokat. Ha úgy random rakod bele ezeket a dolgokat, próbálod belerakni ebbe az üvegbe, akkor azt fogod észrevenni, hogy nem minden fog beleférni. Igaz? Tehát, hogy egyszerűen nem. Tehát, hogy nem megy bele. Viszont nagyon érdekes az, amikor megfogod ugyanezeket a dolgokat, és a megfelelő sorrendbe rakod bele őket, abból most ki kell szednem a köveket. Jó, mindegy. Ez nem gondoltam végig. Igen.
Érdekes az, amikor a megfelelő sorrendbe rakjuk bele az életünkbe a dolgokat, a naptárjainkba, a megfelelő sorrendbe helyezünk bele. Mennyire minden elkezd együtt dolgozni, és hirtelen minden lehető. Amikor elkezdjük a megfelelő sorrendbe rakni a dolgokat az életünkben. És megengedni, hogy ezekre az apró repedésekbe, azokba a kis köztes dolgokba belehelyezni a homokot, a vizet, a kamcsot. Hirtelen már nem fogod úgy érezni, hogy az életed úgy kiforulna, és nincs több kapacitásod dolgokra, hanem hirtelen Isten elkezdi tágítani az életedet, elkezdi növelni az életedet, elkezdi növelni a kapacitásodat, és egyre hatékonyabbá fog tenni. Amen? Amikor tervezitek a következő évet, tervezitek e szerint. Tervezitek e szerint ilyen sorrendben, és Isten meg fogja áldani a naptáradat, és erőteljesebbé fogja tenni. Zoltán megkérdezhetitek, ő is tudja pontosan, amikor rakodunk be az autóba, a gyors autóba, nem az apró dolgokat rakjuk be először. Mert ha azt raknánk be először, akkor nem férnének be a dolgok. Először mindig a nagy dolgokat rakjuk. És utána az egyre kisebbeket. És ugyanúgy van az életünkben is. Amikor a megfelelő sorrendben csináljuk a dolgokat, a megfelelő ütemben, a megfelelő ritmusban csináljuk, Isten hihetetlen, hogy mennyire meg tudja változtatni az életünket, mennyire meg tudja változtatni a naptárunkon keresztül az életünket. Amen. Úgyhogy csak egy kis segítség a következő évhez. Oké? Okay? Köszönöm, hogy így megnéztétek ezt a tanulatot. Most pedig szeretnék egy pár gondolatot szólni a bemerítkezőkhez is. Ugyanis ez a nap az ünneplésről szól. És arra szeretnék beszélni, hogy miért merítkezünk be? Miért merítkezünk be? Mi az? Mi a célja a bemerítkezésnek?
Miről szól a bemerítkezés?
Miről szól a bemerítkezés? Róma 6:4 azt mondja, a bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálba, hogy azután ugyanúgy, ahogyan az Atya Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztus a halálból, mi is új életre kerülünk. A bemerítkezésnek három jelentése van. A bemerítkezésnek az első jelentése az az, hogy nyilvánosan megvallott, hogy te hiszel Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Erről szól. Ez az egyik jelentése. A másik jelentése az, hogy megvallod, hogy Isten megbocsátotta minden bűnödet. 2 Korintus 5.17 azt mondja, így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett, amiben a régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Szóval a bemerítkezés azt jelenti, hogy egyé válsz Istennek a természetével. Emlékeztek, bemerítkezők egy pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt, amikor beszéltem a bemerítkezésről. Ez olyan, mint amikor befestesz egy ruhát, bele merítted a ruhát egy piros festékbe mondjuk, és a ruha átveszi ennek a festéknek a színét, a természetét. Ugyanez történik, amikor Krisztus megváltott bennünket, és újjá születtünk, akkor gyakorlatilag Krisztusban bemerítkeztünk, Krisztusban az ő természetével egyesültünk. És ez történik, ezt fejezi ki a bemerítkezés. A bemerítkezés nem tesz keresztényé, okay? A bemerítkezés nem fog a mennybe juttatni. De megmutatja, hogy keresztény vagy, és hogy Isten által újjászületésre mennybe mész. A bemerítkezés erről szól. A hitet fog a mennybe juttatni, nem a bemerítkezés. A bemerítkezés viszont fontos, mert ez egy külső megvallása a te hitednek. Egy belső hitnek. Ez olyan, mint a jeggyűrű a keresztény életben. A jeggyűrű nem tesz téged házassá. Ha elveszteném ezt a jeggyűrűt, akkor is házas lennék. Viszont ez a jeggyűrű mutatja, hogy házas vagyok. Hogy összeházasodtam Zsanival. A bemerítkezés ugyanez, mint egy jeggyűrű. Megmutatja, megvallja mindenki előtt, hogy én Krisztusé vagyok. És hogy Isten szeretem. Erről szól a bemerítkezés. És arról szól, hogy nem csak azért mutatod meg, mert ez poén, hanem azért, mert felvállalod. És nem szégyelled, hogy Jézus Krisztusnak, a Jézus Krisztusban vagy, hogy őt szereted. A harmadik dolog, a bemerítkezés megmutatja, hogy Isten családjához tartozol. Az 1 Korintus 12.13 azt mondja, mert bennünket, zsidókat és nem zsidókat, rabszolgákat és szabadokat ugyanaz a Szent Szellem egyesített egyetlen testé, amikor bemerítkeztünk, és ugyanazt a Szent Szellemet ittuk. Azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem által, a bemerítkezés által válunk egy családdá. Egy test leszünk. Egy családdá válunk. Szóval a bemerítkezés megmutatja, hogy Isten családjához tartozol. Miért merítkezünk be? A Biblia azt mondja, hogy mindannyian, akik hiszünk, merítkezzünk be. Akik Krisztusban vannak, merítkezzenek be. És ez nem a gyermekkeresség, hanem azért tesszük, mert Jézus is ezt tette. 30 évesen bemerítkezett. Szóval az első oka, ami miatt bemerítkezünk, az az, hogy Jézus is bemerítkezett és példát mutatott nekünk. Minden, amit tett Jézus ezen a földön, azért tett, hogy példát adjon. Nem csak azért, mert neki az úgy kellett, meg neki úgy jó volt, hanem minden, amit tett Jézus, egy példa mutatás miatt adta számunkra. Szóval Jézus is bemerítkezett. A második dolog, ami miatt bemerítkezünk, mert Isten ezt parancsolja. Nagyon sokszor a Bibliában ezt írja, hogy merítkezzetek be. Sőt, a fő parancsolat, ugye a fő küldetésének, a keresztényeknek, az utolsó szava Jézusnak, mielőtt felment volna mennybe, azt mondja, hogy a Máté 28.19-ben, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Szóval Isten parancsa. A harmadik dolog miért? Azért, mert ez mutatja, hogy hívő vagy. Oké? Okay? Ezzel kijelented, hogy Jézus Krisztusban vagyok, hogy szeretem őt. A bemerítkezés nem azt mondja, mutatja, hogy tökéletes vagyok. Vagy hogy soha többet nem fogok vétkezni. Mert nem, emberek vagyunk. Azt mutatja, hogy a szíved hol van. Hogy kinél van a szíved. És hogy kihez tartozol. És hogy szereted Istent. Szereted Jézust. Erről szól a bemerítkezés. És szeretnéd követni az ő parancsolatát, hiszen ő mondta azt, hogy merítkezzünk be. A bemerítkezéssel Jézust reklámozott. Oké? Szóval megmutatod az egész világnak, hogy nem szégyellem, Jézus szeretem. Ő az enyém. Erről szól a bemerítkezés. Amen? A negyedik pedig az, hogy...
Ez is a Bibliában van, de ami miatt bemerítkezünk, mert nem akarjuk azt, hogy Isten is szégyelljen bennünket a mennyben. Van egy ige a Bibliában, a Máté 10.32-ben, hogy aki az emberek előtt vállalja, hogy hozzám tartozik, azt én is vállalom mennyei atyám előtt. Tehát mit jelent, hogy emberek előtt vállalni? A bemerítkezés pontosan ez, hogy felmered vállalni, hogy igen, én Krisztusé vagyok, hogy szeretem Krisztust. Szóval azt mondja, hogy Isten is titeket vállalni fog a mennyben. Wow! Viszont a szomorú része ennek a igének a második, aki azonban nem vállal engem az emberek előtt, arról én is azt fogom mondani mennyei atyám előtt, hogy semmi köze hozzám. Ez ugyanolyan, mint a házasságban. Milyen lenne az, hogy összeházasodtam volna a Zsanival, de amikor nem akarom elvinni magammal semmilyen nyilvánosság elé. Ott van velem, de igazából nem mutatom be senkinek, hogy kicsit maradj le, nem ciki vagy, hogy itt vagy. Egy 5 méter távolság, jó, tehát. De milyen lenne? Gondoljátok el, hogy érezné magát Zsani? Rosszul, igaz? A bemerítkezés ezt jelenti? Hogy felvállalom, hogy nem félek megvallani, hogy nem szégyellem. Gyülekezet, ebben a dologban következő szintre kell lépnünk a következő évben. Ne szégyeljük. Miért? Igen, ő a feleségem, büszke vagyok rá, be fogom mutatni mindenkinek. Ugyanúgy Jézussal is. Büszke vagyok rá. Büszke vagyok, hogy szeretem őt. És nem szégyellem, hanem be fogom mutatni mindenkinek a világba Jézust. Amen? Erről szól a bemerítkezés. Miért merítkezzek be? Miért nem elég a gyermekkeresség? Ugye, engem is megkereszteltek gyerekkoromban, református családban nőttem fel, és ne értsétek félre, ez teljesen rendben van. Amikor a szülők oda ajánlják a gyermeküket Istennek, és imádkozik értük, imádkozik a gyermekükért a pap, és ez tök jó. De ez nem helyettesíti a bemerítkezést, ugyanis amikor engem megkereszteltek, nem is emlékszem, hogy mi történt akkor. Ez nem az én döntésem volt, ez a szüleimnek a döntése volt. És a bemerítkezés az gyakorlatilag erről szól. Jézus is 30 éves korában merítkezett be. Jézust is bemutatták a templomban, őt nem megkeresztelték, hanem bemutatták, imádkoztak érte, nem tudom hány éves korában a templomban. És ugyanígy mi is hiszünk, mint gyülekezet a gyermek bemutatásban, hogy akkor megszületik egy gyermek, imádkozunk érte, oda a szülők, oda adják Istennek, és elkötelezik magukat, hogy Istenért fogják felnevelni azt a gyermeket, és imádkozunk ezért a gyermekért, de a bemerítkezés egy olyan döntés, ami akkor történik, amikor már elég idős vagy ahhoz, hogy megértsd ennek a jelentését, és hogy hiszed, hogy elég idős vagy ahhoz, hogy higgy Krisztusban, higgy ebben. Szóval mi is itt a gyülekezetben, hogyha valaki 18 éven aluli, a szülői hozzájárulással kereszteljük meg, vagy merítjük be. Szóval miért? Miért merítkezzünk be? Miért nem elég a gyermekkeresség? Egy, azért, mert Jézus is bemerítkezett. A második az, hogy ez az egyetlen mód, ami szimbolizálja Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Semmi más, ha meggondoljátok az életben, nincs semmi olyan más dolog, amit a Biblia mondott volna, ami szimbolizálná ezt, hogy Jézus Krisztussal együtt mi is meghalunk, és utána feltámadunk. Harmadik dolog, azért, mert a bemerítkezés szó ezt jelenti, hogy teljes alámerülés, baptizo, teljes alámerülés. Oké? Szóval ezt a szót erre használták. Ez a jelentése szó szerint, hogy teljes bemerítkezés. Vagy alámerülés. Illetve azért hiszünk még a bemerítkezésben, mert minden egyes bemerítkezés a Bibliában alámerítés volt. Nem olvasunk a Bibliában egyetlen olyan történetet sem, hogy csak így megspriccelték volna, vagy nem értitek. Hanem teljes alámerülés. És az az igazság, hogy Calvin, Luther, John Wesley és a katolikusok is mind-mind egyetértenek abban, hogy a bibliai módja a bemerítkezésnek az alámerülés. Tehát még a nagyegyházak is egyetértenek ebben a dologban. Mi, mint KKE, pedig így is csináljuk, és meghoztunk azt a döntőt is, hogy mi szeretnénk a bibliai módon csinálni ezt a bemerítkezést. Szóval ezért fogunk ma itt benneteket teljes mértékben alámeríteni, és egyetlen egy testrészetek sem marad szárazon. Oké? Ez az. Szóval, ki merítkezhet be? Mindenki, aki hisz. Ezt írja a Biblia, mindenki, bárki, aki hisz. Nincs feltétele a bemerítkezésnek más. Nem, nincs egy feltétele, hogy végig kell menned egy felfedezőn, vagy egy nem tudom, egy felkészítő tanfolyamon. Csak tudd azt, csak higgy, hogy hiszel. Ezt írja a Biblia, hogy higgy. Az Abcsel 2:41, és nagyon sok helyen a Bibliában ezt olvassuk, hogy elfogadták Péter beszédét, és még azon a napon bemerítkeztek. A Bibliában nagyon sok helyen ezt látjuk. Körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzá, nem tudom, ez megvan az ige. Abcsel 8:13, Simon maga is hívő lett, bemerítkezett. Abcsel 8:12, Fülöp hirdette nekik az örömüzenetet, Isten királyságáról, Jézusról, Messiásról, a város lakói férfiak és nők egyaránt hittek Fülöpnek, és mi történt? Bemerítkeztek. Amen? Szóval az egyetlen dolog, amit mond a Biblia, az a hit. Hinnünk kell. Mi van akkor, lehet, hogy felmerül az a kérdés, mi van akkor, ha már bemerítkeztél, és szeretnél még egyszer bemerítkezni? Például imi ilyen. Teljesen rendben van. Miért ne? Amikor újból oda szánod az életedet Istennek, újból meg akarod ezt a szövetséget Istennel erősíteni, és kijelenteni, hogy Istent szeretem, és Istenben vagyok, Krisztusban vagyok, és új teremtés vagyok. Miért ne lehetne? Amen. A bemerítkezés az egy személyes dolog. Ne várj másokra. Ne várj másokra, hogy majd, hogyha a barátnőm, vagy barátom bemerítkezik, vagy a családom, majd. Nem, ez teljesen Istentől és tőled függ. Ez egy személyes dolog. Itt a bemerítkezésen nem kötelező mondani bármit is, viszont szeretjük, amikor valaki elmondja a bizonságát, hogy miért szeretne bemerítkezni. Igazából ez nem egy kötelező dolog. Ez nem nincs a Bibliában, hogy ki kell állniuk az emberek elé az embereknek, és akkor bemerítkezőknek is el kell mondaniuk. Viszont mivel, hogy ez egy belső döntés, ezért ezt csak te tudod, hogy miért hozod meg ezt a döntést, és annyira jó hallani, így mint gyülekezet, és minket is erővel tölt fel, mikor halljuk a bizonyságokat, hogy mi történt bennetek, ami miatt idáig jutottatok, hogy szeretnétek bemerítkezni. Úgyhogy majd alig várjuk, hogy ezeket elmondjátok. Mikor merítkezzünk be? Mikor merítkezzünk be? Akár most. Akár ez a mai délután egy lehetőség erre. Lehet, hogy azt mondod, hogy mi? A legtöbb bemerítés, sőt az összes bemerítkezés a Bibliában spontán volt. Amikor az emberek azt mondták, hogy igen, én mai nap szeretném kijelenteni emberek előtt, megerősíteni a szövetségemet Krisztussal, hogy igen, én szeretnék bemerítkezni. És a mai nap is van lehetőség erre, nem csak négyüljük számára, hanem bárki számára, aki szeretne bemerítkezni. Miért ne? Felkészültünk ruhákkal, van pólónk, van nadrágunk, van törülköző. Ha benned van most a vágy, hogy szeretnél bemerítkezni, akkor csak gyere ide majd a következő dal alatt ide előre hozzánk, és csak mondd el, hogy oké, én most úgy érzem, hogy szeretném erősen zárni ezt az évet, szeretném elkötelezni magamat a következő évre Jézus Krisztus mellett, szeretném erősen kezdeni. Vagy lehet, hogy még soha nem merítkeztél be. Itt a lehetőség, ne várj! A Biblia azt mondja, hogy hittek, és bemerítkeztek azonnal. Nagyon sokszor így túl izguljuk ezt. De ez nagyon sokszor a Bibliában, sőt, mindig egy spontán dolog volt. Szóval most fogunk egy dalt énekelni, és hogyha van itt valaki, aki szeretne bemerítkezni esetleg a mai délután, miért ne? Gyere oda hozzánk is, mondd azt, hogy oké, itt vagyunk, gyorsan keresünk neked egy méretedre való pólót, aztán ennyi, go! Oké, szeretném megkérni a dicsőt csapatot, hogy jöjjön fel a színpadra, és dicsőjtsük Jézust most. Kérlek, álljatok föl. És csak menjünk oda Jézushoz. Csak hunyjuk be a szemünket most egy pillanatra, és adjuk oda az életünket, adjuk oda a jövőnket, adjuk oda 2019-et Jézus Krisztusnak. És ha úgy érzed, hogy Isten itt van, és munkálkodik benned, és szól hozzád, akkor csak hozd meg majd döntést. Hunyjuk be most a szemünket, hogyha van valaki, aki szeretné először is a hitét Jézusba helyezni, itt ezen a helyen, szeretné a hitét belehelyezni Jézus Krisztusba, akkor ez is a te lehetőséged, te pillanatod. Tudjátok, gyülekezet, nagyon sokszor annyira elszalasztjuk a pillanatokat, a lehetőségeket, amiket Isten ad az életünkbe. Ne várjunk tovább. Mondd azt, hogy Uram, itt vagyok, szeretném neked adni az életemet. Ha van itt valaki ezen a helyen, aki szeretné Krisztusba helyezni a hitét, akkor csak emeld fel most a kezedet, és mondd azt, hogy Uram, szeretnék a mai naptól veled élni, benned élni, egyé válni veled. Szeretnék újjászületni Krisztusban. Kérlek, hogy csak tedd fel a kezedet, hogyha te vagy az a személy, aki szeretnél ma egy megtérést, szeretnél ma újjászületni. Csak emeld fel magasra a kezedet, hogyha azt mondod, hogy igen, én vagyok az a személy. Oké. Imádkozzunk most. Kérlek, mondd utánam azt az imát. Hangosan, Istennek, őszintén a szívedből. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy van egy jövőd számomra. Ezért haltál meg 2000 évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet. Felvitted a keresztre, és szabaddá tettél. A mai nap befogadlak a szívembe. Elfogadlak, mint személyes megváltómat. És a mai naptól kezdve veled szeretném élni az életemet. Neked adom a szívemet. Neked adom az életemet. Amen. Amen. Adjunk egy nagy tapsot azoknak, akik meghozták ma ezt a döntést. Amen. Dicsőítsük tovább Jézust. És hogyha van valakiben egy vágy, hogy szeretne bemerítkezni, csak kérlek, hogy gyertek ide előre, és mondjátok el nekem.